Hadd kezdjem azzal, hogy néhány szót szólok erről a képről. Ez a fénykép, ez Csernobilban készült, nem én készítettem. Nem tudom, örülök-e ennek, vagy sem. Igazából ez a kép azt jelzi, hogy ezen a ponton túl veszélyes arra a földre lépni, mert egy olyan erő van ott működésben még mindig, pedig az ember nem akarná, ami veszélyes, ami kárt okozhat. Mégis akkor miért építenek az emberek mégis atomerőművet? Mert az atomenergia épít. Az atomenergia energiát ad, fűt. Nem tudok, és nem is akarok ebbe belemenni, hogy de tiszta energia ahhoz képest, ami mondjuk a szén, a foszilis energia hordozó, ahhoz képest ez tiszta energiának számít. Szóval örülhetünk neki, hogy létezik. De közben rombol. Ez az atomenergia képe, ez onnan jött fel bennem, azért élt bennem élénken, mert a fordítási munkám közben most találkoztam egy érdekes dolggal, nem hallottam, vagy nem foglalkoztam vele korábban, hogy a hidegháború idején hogyan tanították az embereket, ugye az atom fegyverektől való félelem légkörében mire tanították az embereket? Mit csinálj, hogyha atomrobbanás történik, hasalj le és takard be a fejed. Szóval, ha atombomba robban, mit csinálj? Hasalj le és így takard be a fejed a kezeddel. Ha atomvillanást látsz, akkor gyorsan hasalj le és takard be a fejed. Látom az arcotokon, hogy így érzitek azt, amit én is érzek. Meglepő lehet, de ennek nagyon is sok értelme van, ebbe most nem mennék bele, mert ez hosszú lenne, de igenis sokat számít, hogy lehasalsz-e és betakarod-e a fejed, vagy pedig odalész az ablakhoz, és mi az, mi villant, mi történt? Az ember kíváncsi, és nem szabad oda menni az ablakhoz, ha atomvillanást látsz. Van értelme annak, hogy hasalj le és takard be a fejed, higgyétek el nekem. De ezért érezzük, hogy ebben van valami végtelenül abszurd. Hogyha atombomba robban, akkor hasalj le és takard be a fejed. Miért olyan abszurd ez nekünk? Azért, mert érezzük és tudjuk, hogy ez annyira kevés, annyira haszontalannak érzünk, hogy az atom erejével szemben mit tudsz tenni? A nyelv ugyanilyen hatalmas és veszélyes erő. Jakab levele az Új Szövetségben az ószövetségi bölcsesség irodalommal rokon. Azt a világot, azt a műfajt viszi tovább. A gyakorlati, hétköznapi, keresztény, istenfélő életnek a példáit hozza elénk, hogy mit tegyünk. A nyelv bűnei, ez a címe ennek a résznek, amit felolvastam. Tehát arra szeretnélek most titeket kérni, a gyakorlat. A gyakorlatiasság szellemében, hogy azt gondoljátok végig, nyissatok meg a szíveteket a Szentlélek előtt, hogy ti hogyan vétkeztek a nyelvetekkel. Nem lehet mindenről részletesen beszélni ebben a témában, nem is fogok, de érinteni fogok néhány példát, néhány oldalát ennek, viszont arra kérlek titeket, hogy a Szentléleket kérjétek, hogy hozza elétek, hogy ti, a ti életetekben mi releváns ebből. És ezért vannak a házi csoportjaink is, hogy ezt beszéljük meg ott személyesen. Erre a végén természetesen lesznek beszélgetés indító kérdéseink. A beszéd erő. Képtelenség uralni. Mégis muszáj. Nem én találtam ki ezt a ellentmondást, ez van a Bibliában. Próbáljuk akkor megérteni egy kicsit. Tehát a beszéd erő. A beszéd, ahogyan az atomenergia, épít és rombol. Úgy mondja a példabeszédek könyve ezt, élet és halál van a nyelv hatalmában. Élet és halál. A nyelvünk egyszerre képes életet hozni és halált hozni. A beszéd ereje nyilvánvalóan nem az ember sajátja. Honnan tudjuk ezt, hogy nem az ember az első, aki beszél a Bibliában például. Nem az ember szólal meg először. Ki szólal meg először? Maga Isten. Isten szól. Az az erő, amiről most beszélünk, az Isten erejére mutat vissza. Ugye ezt olvassuk a Mózes első könyvében, akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Isten szavának ilyen hatalmas ereje van. A mi beszédünknek ilyen hatalmas ereje nyilván nincsen, de Isten olyan erőt adott az ember kezébe, ami által a történelmet formálja, a kultúrát formálja, a világ menetét alakítja az ember. Ez jelenik meg például már rögtön az Édenkertben, amikor Isten rábízza az emberre, hogy adjon nevet az állatoknak. Térképezze fel a valóságot. A valóságot, amiben élünk, a nyelvünkkel térképezzük fel. Ezt akik szeretik a nyelveket, vagy ismerik a nyelveket, azt tudják, hogy mennyire más, hogy térképezi föl két különböző nyelv ugyanazt a világot. Ezért van az, hogy hazabeszélek, ugye nem szavakat fordítunk, hanem értelmet. Fordító vagyok. Szóval a világot két különböző nyelven egészen máshogy térképezzük fel, de a nyelv által térképezzük fel. Azt írja Jakab, a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Milyen nagy dolgokkal? Mit ír ez a szakasz, amit felolvastam? A pozitív példáknál azt írja Jakab, hogy a lovak erejét, olyan, mintha a lovak erejét zaboláznánk meg, azzal próbálja példázni, jelképezni. Ugye hát, ezt nem kell magyarázni, melyik állat az, amelyikkel mérjük az autó teljesítményét. A ló! Itt vagyunk, sokan nem is ültünk lovon egész életünkben, és mégis a lóval mérjük az autók teljesítményét. Szóval a ló ereje az egy vonatkoztatási pont. Jakab is erre használja. De egy lépéssel tovább megy, azt mondja, a természet erői, a természet ereje, a szél, ami hajtja a hajót, azt mondja Jakab, hogy ugyanolyan mértékű erőt kapunk a kezünkbe a beszédünkkel, mint amilyen erő hajtja a hajókat a tengeren. De ugyanez az erő, amikor a negatív oldaláról beszél, azt mondja, méreg. Mit tudunk a méregről? Az, hogy iszonyatosan kicsi mennyiség elég ahhoz, hogy megölje az embert. A méreg, ez a lényege, hogy nem tudom, 60 literrel kell leönteni nem akarok morbid lenni, de hogy az a lényeg, hogy egy kicsi elég. Azt mondja, egy icipici elég nekünk ahhoz, hogy egy ember elveszítse az életét, vagy tönkre menjen. Azt mondja, tűz. A nyelv, a beszéd az tűz. Felégeti az erdőt. Felégeti a várost. És nem, milyen tűz? Nem mindegy. A gyehenna tüzével ég a nyelv. A pokol tüze lángol a szádban, és azzal gyújtott fel a világot magad körül. Hadd hozzak egy jó példát a beszéd erejének a pozitív kiaknázására. Dávid király a 39. Zsoltárban azt mondja, megzabolázom számat, ha gonosz ember kerül elém. A 39. Zsoltár arról szól, hogy Dávidban benne van a keserűség, benne van a panasz, amiatt, hogy őt üldözik, őneki rosszat akarnak. Ki az, aki híresen rosszat akar? Dávidnak, Saul. Dávid azt mondja, hogy megzabolázom a számat. Nem fogom panaszkodni Istennek, nem fogom szabadjára engedni a keserűségemet, a dühömet, nem engedem szabadon, megzabolázom a számat. Vajon ez csak a beszédben működött Dávid életében? Tudjuk, hogy nem. Dávidnak Isten a kezébe adta Sault több alkalommal, és Dávid nem ölte meg. Nem. Meg tudta fékezni a kezét. Miért? Mert meg tudta fékezni a száját. Ő már a gondolatai és a beszédje szintén is akadályt állított a gonoszság elé, ami a szívében volt, és ezért képes volt nem elvenni annak az embernek az életét, aki nagyon szívesen elvette volna az ő életét. Hadd hozzak egy rossz példát. Hadd hozzak egy példát a rosszra. Azt mondja Pál az Efézusi levélben, ti apák pedig ne ingerejétek gyermekeiteket. Ez az ingerejétek, mit jelent ez? Úgy is fordítják, ez a gondolat mögötte, hogy ne gerjesszétek harapra a gyerekeiteket. Nem célunk az szülőként, hogy a gyerek haragudjon, hogy dühöngjön. Ne. Néha azt hiszi az ember, hogy de. Néha az, hogy ha a gyerek dühös, akkor sikerült, akkor győztünk, mert az azt jelenti, hogy most éppen tanul, most éppen fegyelmeződik, mert most dühös. Nem, ez nem. A düh az nem a tanulásnak egy, nem tudom, jelképe, vagy nem tudom, egy szimptomája. Azt mondja Pál, hogy ne ingereljétek. Hogyan ingereljük a gyerekeinket? Tudjuk, hogy hogyan, ugye? Szülők, tudjuk, ugye? Hogy hogyan tudjuk ingerelni a gyerekünket. Hasonlítgatjuk a testvéreihez, az osztálytársaihoz. Irreális elvárásokat állítunk eléjük. Csak a negatív megerősítés eszközével élünk. Azaz, hogy csak kritizáljuk, nincs szeretet, nincs dicséret, csak kritika. A jót minek mondja? Mondtak ilyet nekünk? Mondtál ilyet a gyerekednek? A jót minek mondja? És természetesen a verbális bántalmazás, amikor ezt olyan jól megfogalmazta egy lelkipásztor, egy igehirdetésben olvastam, hogy a gyereknek elég korlátozott a szókincse. Milyen azok? Az viszont. Az már úgy kifejlett. Tudjuk azt, hogy hogyan döngöljük a sárba azzal, hogy elmondjuk ennek, annak, kritizáljuk. Mit érünk el ezzel? Pál azt mondja, hogy semmit. Pál ebben a szakaszban egyetlen tanácsot ad a szülőknek, hogy ezt ne csinálják. Miért? Mert bátortalanokká lesznek a gyerekek. Megnyomorodnak. A lelkük, a kis egyéniségük megnyomorodik. A szavainkkal egy egész életet negatív irányba tudunk állítani, ezt mondja Pál apostol. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Hadd mondjak egy elszomorító igazságot, a nyelvet, a beszédet képtelenség uralni. Szóval mindazt, amit elmondtam, lehetetlen. Vagyis, hogy képtelenség. Hát sajnálom. De mondom tovább, még van. De azért próbáljuk ezt egy kicsit átérezni. Azt mondja Jakab, mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ugye ez a megzavalázott lónak a képén csavar egyet. Ugye a ló, ha zablát raksz a szájába, a testé... Na, a nyelv nem. A nyelvet nem tudod megszabolázni. Fékezhetetlenül gonosz. Kategorikus nem. Az ember nem válhat büntelenné beszédében. Remélem, hogy egyszerre érzünk egy kis felszabadulást, és az a szomorúságot. Mert nem az a célom ezekkel a mondatokkal, hogy ledorongoljalak benneteket, vagy hát saját magamat. Ez igaz, hogy képtelenség. Fékezhetetlenül gonosz a nyelvünk. Nem azért mondtál ma rosszat idefele jövet az autóban, mert te vagy a legutolsó keresztény, a bukott keresztény, vagy valami. Mindenki védkezik a nyelvével, én is. Mindenki. Véletlenül sem gondolom, hogy én nem, majd mondok is talán rá egy-két példát. Jakab megfogalmaz egy tragikus igazságot. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Átkozzuk az embereket. Amikor ehhez a szakaszhoz, ehhez a mondathoz értem, akkor feljött bennem egy szakasz, amit Jézus mond erről a kérdésről. Amikor a hegyi beszédben a törvényt magyarázza, azt mondja, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, megérdemli az ítéletet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. Aki pedig azt mondja a testvérének, ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Nem tudom, ez vérmérséklet kérdése is talán, hogy ki mennyire heves a beszédében. De aki nem annyira heves a beszédében, annak van egy jó hírem, ott az internet, ott lehet. Szóval ott sokkal könnyebb. Szóval, ha félénkek vagytok, hogy átkozzátok az embereket, akkor menjetek az internetre, mert ott könnyű. Ott sokkal könnyebb. Szóval, aki félénk, aki nem tud annyira odaállni a másik ember elé és beszólni neki, az nyugodtan az interneten könnyen megteheti. Próbáljátok ki. Viccelek. De egy dolog biztos, hogy ez így működik, hogy az ember arctalanul az interneten még sokkal durvábban gyalázza és alázza a másikat. És ennél a pontnál tényleg szeretném a szívetekre helyezni, a szívünkre helyezni azt, hogy ez egy kísértés. Ez egy kísértés, és nem tudom, ti látjátok-e másokon, vagy gyakoroljátok-e, de valóban azt látjuk, hogy keresztény testvéreink is úgy nyilatkoznak meg az interneten, gyalázkodva. És csak ennyi kis aktualitást engedjetek meg, hogy ez az elkövetkező időszakban ez fokozódni fog és nem csökkenni, ahogy a választások felé közeledünk. És akkor most szeretném megragadni az alkalmat, hogy senkit sem gyalázhatunk. Miért? Mert milyen körre érvényes ez? Nézzük meg. Azt mondja, ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Nem véletlenül fogalmaz így Jakab. Nem azt mondja, hogy ezzel átkozzuk a testvéreket, ezzel átkozzuk az embereket, hanem az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Az az ember, aki olyan ember, mint te, tehát megegyezik fajtársad, azt nem gyalázhatod. Akármilyen politikai párthoz tartozik, akármilyen politikai pártot vezet. A gyalázkodás nem megengedhető. Azt mondja, aki azt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Mondunk mi cifrábbat is, nem? Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Hadd szomorítsalak tovább benneteket. Annyira nem élvezem, mint amennyire tűnik. Mégis muszáj. Képtelenség uralni a nyelvünket, mégis muszáj. Most ugye az előbb azt mondtam, hogy megnyugodhatunk, mert nem mi vétkezünk egyedül, nem én vétkezek egyedül. Mindannyiunknak voltak meggondolatlan, hirtelen szavai az elmúlt 24 órában valószínűleg. Mert képtelenség uralni a nyelvet, mégis muszáj. Azt mondja Jakab, ezt már idéztem egyszer-kétszer. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Nem elégedhetünk meg ezzel a helyzettel. Ez nem egy elfogadható állapot. Ez elfogadhatatlan. Mit jelent az, hogy elfogadhatatlan? Azt jelenti, hogy amíg vétkezel, addig érez magad miatt a rosszul. Meddig fogunk vétkezni? Hát remélhetőleg a dicsőség pillanatáig, a mennyországig valószínűleg fogunk időnként. Mi az egyetlen elvárás ezzel a kapcsolatban, hogy érezni miatt magad rosszul? Ami azt jelenti, hogy bánt meg. Nem szabad megelégedni ezzel a helyzettel. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Ez egy érdekes, egy kommentárban olvastam, hogy ez nem azzal a gondolattal rokon, hogy másokat, van ez a szakasz, amikor arról beszél Jézus, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Ugye az azt jelenti, hogy te, mint keresztény ember, vagy mint Krisztus követője, megismered a másikat a gyümölcséről. Most Jakab nem erről beszél itt, hanem az, hogy ha te keresztény vagy, akkor te nem teremhetsz olyan gyümölcsöt. Szóval nem a másikat vizsgálgatjuk ebben a szakaszban, hanem saját magunkat. Azt mondja, két kommentárt is olvastam, és mind a kettő erre mutatott rá, hogy ez a szakasz az öndiagnózis szakasza. Ha te keserű vizet árasztasz a forrásodból, az baj. Az egy önellentmondás. Te, ha füge vagy, akkor nem teremhetsz olajbogyót, és ha szőlő vagy, nem teremhetsz fügét. Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöt, mondja keresztelő János. Olyan nincs, hogy egy keresztény ember hazudik. Olyan nincs, hogy egy keresztény ember káromkodik. Még tovább megyek, mert Jézus megy tovább, ugyanabban a szakaszban, amit idéztem a hegyi beszédből, ez Isten jelenlétével összeegyeztethetetlen. Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt. Ha eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, azaz, hogy tettél ellene valamit. És ez ugyanaz a kontextus, amiről most beszélünk, ez annak a gondolatnak a folytatása. Ha azt mondod a másikra, hogy ostoba, vagy bolond, az ez arról beszél itt Jézus. Hogyha ilyen panasza van a testvérednek ellened. Ha azt mondtad valakinek, hogy ostoba, vagy bolond, akkor hagyd ott áldozatodat az oltár előtt. Most ez, képzeljétek el, hogy tényleg ott hagyjátok. Szóval elvezetitek az ökrötöket, vagy a mikátokat, ugye a hatalmas áldozatot akartok bemutatni, és hagyd ott az oltár előtt. Hát ellopják, mire visszaérek. Itt álljon meg a menet. Nem. Menj vissza, és rendezd el a kérdést a testvéreddel. Mert nem járulhatsz Isten jelenlétébe ilyen beszéddel, ilyen nyelven. Remélem, hozzám hasonlóan most már azon gondolkodtok, hogy na most akkor ez hogyan? A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelítíteni. Az emberek közül senki. Az embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Nem te fogod megszelídíteni a beszédedet, a Szentlélek fogja megszelídíteni a beszédedet. Ha térek vissza arra a gondolatra, az előző ige, hogyha visszamehetünk, ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Ezt írja Jakab, ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Vajon ez azt jelenti, hogy csak a tökéletes ember nem vétkezik a beszédében? Nem. Mert a tökéletes nem azt jelenti. Illetve jelentheti azt, hogy tökéletes és büntelen, és akkor csak Jézus nem vétkezik a beszédében. Ez is egy értelmezés. De ha megnézzük, hogy ezt a szót, a tökéletesként fordított szót Jakab máshol hogyan használja, azt látjuk, hogy ez inkább az érett, nagykorú keresztényt jelenti. Sőt, van egy olyan ige szakasz, ahol két különböző biblia fordítás például azt írja, hogy tökéletes, egy másik helyen meg azt mondja, hogy nagykorú. Amit mi használunk a revideált újfordítás, az nagykorút ír. Tehát tökéletes, azaz nagykorú, érett keresztény. Nem a büntelen ember nincs. Az érett keresztény az a tökéletes ember, ebben az értelemben itt most. Tehát nyugodtan vállaljuk a feladatot, mert feladatunk. Muszáj megzavalázni a beszédünket. Hogyan? Azt kértem az elején, hogy úgy üljünk itt most, hogy a Szentlélek előtt nyitott szívvel álljunk készen arra, hogy felhozza elénk a bűneinket. Mi az első lépés? Hogy felismerjük, hogy vétkeztünk. Amíg nem tudjuk, hogy vétkeztünk, vagy tagadjuk, hogy vétkeztünk, addig nincs bűnbánat, addig nincs megtérés, addig nincs változás. Ismerjük fel a bűneinket. Mi a második lépés? És ez egy borzasztó hangsúlyos lépés. Imádkozzunk. Szenteljük oda a nyelvünket Istennek. Adjuk át a nyelvünket Istennek. Adjuk át a beszédünket. Uram, kezdj vele, amit csak te tudsz. Szelidítsd meg a nyelvemet. Imádkozzunk. Könyörögjünk Isten segítségéért. És tényleg ez a legfontosabb. Miért? Mert minden kegyelemből van. És még most el fogok mondani három pontot, De hogyha ezt nem tesszük meg, ha ezt átugorjuk, akkor a többinek sincs semmi értelme. Miért ugorránk át? Büszkeségből például. Ne legyünk büszkék Istennel szemben, ő úgyis látja. Úgyis tudja. Nem csinálhatjuk azt, hogy most elvonulunk a sarokba, ott gyorsan megszerítjük a nyelvünket, aztán visszajövünk Isten elé. Ő az, aki megszeríti a nyelvünket. Vigyük elé kérésként. Imádkozzunk. Ezt nem spórolhatjuk meg. De akkor hadd mondjak három pontot. Hogyan zabolázhatjuk meg? Hogyan tehetünk zablát a saját szánkban, a saját nyelvünket? Hogyan zabolázhatjuk meg? Hallgatunk, gondolkodunk, és aztán tisztázzuk a félreértéseket. Hallgatunk. Még nem beszéltem az első versről. Mivel kezdődött ez a szakasz? Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Nagyon köszönöm Tamásnak, hogy beszélt az igehirdető műhelyről, mert egyre többen vagyunk. Egyre nagyobb számú az igehirdető műhely, egyre sokabb a tanító. Nem ezt akartam mondani. Azért hoztam fel az igehirdető műhelyet, mert úgy vagyunk ott, ahogy Tamás elmondta, úgy vagyunk ott, hogy óvatossággal, félelemmel és reszketéssel vállaltuk ezt a szolgálatot, mint minden szolgálatot. Mert súlyosabb ítéletben lesz részünk. Így vállaltuk, és így végezzük, így akarjuk, így szándékszunk végezni ezt a szolgálatot. Akkor is, hogyha nem mindig sikerül. De hogyan érvényes ez mindannyiunkra, az egész közösségünkre? Mit tudunk ebből leszűrni? Azt jelenti ez az ige szakasz mindannyiunk életére nézve, hogy ne törekedjünk olyan helyzetbe, ahol beszélnünk kell. Ne törekedjünk abba a helyzetbe. Nem kell beletörekednünk, nem kell előre furakodnunk, hogy mi szót kérhessünk. Inkább kevesebbet beszéljünk, mint sokat. Sok beszédnek sok az alja. Miért választottam ezt az alkalmat, hogy erről a témáról tanítsak? Kettő közül választhattam. Azért választottam ezt, mert az elmúlt időszakban Jakab levelében egy fontos igét megértettem ebben a kérdésben. Az első fejezetben írja azt Jakab, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. És engem ez annyira megérintett, hogy ez egy ilyen egyensúlytalan mondat, érzitek? Hogy legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. A szólás és a harag valahogy összefügg ebben a kérdésben, és ez számomra ilyen elemi erővel megérintett. Az, hogy amikor szólunk, akkor megadjuk a lehetőséget arra, hogy indulatból szóljunk. Ha hallgatunk, akkor viszont valószínűleg elkerülhetjük a bajt, ha egy kicsit tudunk hallgatni, mielőtt megszólalnánk. Ha valami nagyon hevesen kikívánkozik belőlem, akkor visszafojtom. Akkor bezárom a szám. Számolok 10-ig. Tóth Tomitól kaptam ezt az igét a témába a műhelyben. Nagyon köszönöm neki. Még az ostobát is bölcsnek tartják, ha hallgat. Még az ostobát is bölcsnek gondolják, ha hallgat. Ez annyira bátorító, nem? Ha hallgatsz, akkor a bölcsnek tűnsz. Tényleg, aknázzuk ki ezt a lehetőséget, jó? Hallgassunk. És akkor bölcsnek fogunk tűnni. Egy dolgot viszont hadd szögezzek le, hogy ez nem a távolságtartásra bátorít. Sem a családban, sem a gyülekezetben. Én hallgatok, és akkor nem szólok. Látok valamit, amit ki kéne mondanom, vagy ki akarok mondani, de nem mondom, mert én hallgatok. Nem a távolságtartásról beszélek. A türelemről, meg a lehiggadásról van itt szó. Ha ki kell mondanod, akkor mondd ki. Csak mondjuk számolj el 10-ig, hogy esetleg másként mondd ki. Arra bátorítalak benneteket, hogy mindent, amit ki kell mondani egymásnak, itt a gyülekezetben, mondjátok ki. Csak gondoljátok végig, hogy mikor és hogyan. Ez a következő pontunk. Gondoljuk végig. Valamelyik héten beszélt Tamás arról, hogy a félreértéstől való félelem, ha jól emlékszem, hogy meghatározott téged, vagy erős. És abszolút egyet tudok ezzel érteni. szakmába vág, én fordító vagyok, én minden szót végiggondolok 5-ször, minden mondatot 25-ször, ülök 8 órát 5 oldal fölött. Félreértéstől való félelem az erősen benne van, de legyen bennünk mindannyiunkban egy kicsit. Kerüljük azt, hogy félreértsenek. Legyünk megfontoltak. Mi ennek az ellentéte? A megfontolatlanság, a meggondolatlanság. Ez a, ami a szívemen, az a számon. Ezt mondja, hogy édes és keserű víz. Hogyha a keserű víz jön ki a szádon, az baj. Az nem egy, arra ne legyünk büszkék. Ami a szívemen, az a számon, nem. Gondold végig, hogy mi jön ki a szádon. Azt tesz téged tisztátalanná. Ha olyan. Gondoljuk végig, és iszonyodjunk a bántás lehetőségétől. Iszonyodjunk annak a gondolatától, hogy én most megbántom a másikat. Most ez olyan, mintha itt a gyülekezetben senki nem vág szájon senkit, vagy én még nem láttam, kerekeket se szurkálunk ki a parkolóban. Ha ezt meg tudjuk állni, akkor próbáljuk meg, akkor iszonyodjunk a szavaink által okozott a sértéstől is, iszonyodjunk. Megint csak egy félreértés nelség, nem az őszintétlenségről beszélek, és a felszínességről. Nem arról beszélek, hogy kendőzzük el, így sikáljuk el a dolgokat, amiket mondunk, legyünk nagyon őszinték, nagyon konkrétak, de nagyon megfontoltak. És féljünk attól, hogy esetleg fájdalmat okozunk. Ne akarunk fájdalmat okozni. És a harmadik pont, amit szeretnék elétek hozni, ez pedig a tisztázzuk a szavainkkal okozott sértéseket. Ugye ez, hogy megzavolázzuk a nyelvünket, ez nem ér véget ott, hogy kimondtam. Kimondtam. És akkor majd megbírkózik vele, feldolgozza. Nem. A megzavolázás az egy folyamat, az egy vég, nem áll meg ott. Hanem, hogyha félreértettek. Ha megbántottam valakit, akkor dolgozzak rajta. Hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel. Tisztázd, beszéld meg, hogyha félreértett, ha a másik esetleg félreértett, vagy látod az arcán, hogy megbántottad azzal, amit mondtál. És akkor megint csak egy félreértés nélség. Ezt mindig a másikkal beszéljük meg közvetlenül és négy szem közt. Hogyha valamit elrontottunk, akkor ezt nem egy harmadikkal kell megbeszélnünk. Nagyon komoly igeszakasz az a gyülekezeti fegyelemről szóló rész Máté evangéliumában, a 18. fejezetben, az a gyülekezeti fegyelem. Ha valaki ellen panaszod van, menj el és beszéld meg vele négy szem közt. Tehát mindig négy szem közt beszélünk. Mindig négy szem közt tisztázzuk. Ugye ez a pletykának meg a rágalmazásnak az ellentéte. Amikor valaki másnak elmondjuk, hogy mi mit tett. Főleg az, hogyha valaki más tett ellenünk valamit. Szóval nem, ami kettőnk dolga, azt tartsuk meg kettőnk között, és úgy tisztázzuk. Tehát akkor a bűneinket felismerjük, imádkozzunk segítségért, hallgatunk, gondolkodunk, és hogyha valami mégis félre sikerült, akkor tisztázzuk. Két út áll előttünk. És az egyikkel szakítanunk kell. Tisztáztuk, hogy milyen hatalmas erő rejlik a beszédben. Sokkal komolyabban kell vennünk a beszédünket, mint amennyire most tesszük esetleg. Sokkal komolyabban. Kezeljük úgy, mint az urániumot. Kezeljük úgy, mint az atomot. És hadd hozzam elétek Ézsaiás próféta példáját. Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Ézsaiás próféta meglátja Istent, és az első dolog, ami eszébe jut, az, hogy milyen mocskos a beszédem, és milyen mocskos a beszéde mindenkinek körülöttem. Ez jut eszébe, és azt mondja, hogy jaj nekem! Vegyük át, tegyük a magunkévá Ézsaiásnak a lelkületét ebben. Azért, hogy megkaphassuk azt, amit Ézsaiás is megkapott. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf. Kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Kérjük együtt Istentől azt, hogy tisztítsa meg a beszédünket. Sosem leszünk bűntelenek. Képtelenség uralni a nyelvünket. Isten viszont tökéletesen uralja a saját beszédét. Az ő szava teremt, az ő szava gyógyít. Azt mondja Jézus, akarom, tisztulj meg. És megtörténik. Az ő szava újjá teremt, az ő szava teremtett újjá engem, az ő szava teremtett újjá téged. Az ő szava nyilvánított téged igaznak Isten előtt. Az ő szava, aki azt mondta, hogy elvégeztetett, elhordozta a bűneinket, azt is, amelyik most úgy marja a szívedet, azt is elhordozta. Azért is bűnbocsánatot kaptál, azért is. Nem a kárhozat a tiéd, hanem az üdvösség a tiéd, mert Jézus vére elfedezte ezt a bűnödet is. Nála van a bűnbocsánat, nála van az örök élet. Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Ámen. Hadd hozzak néhány kérdést elétek, hogy a személyes csendességetekben vagy a házi csoporton beszéljetek erről. Milyen nyelvi bűnre vagy a leginkább hajlamos? Van-e valamilyen konkrét vétek, amiért most bocsánatkéréssel tartozol valakinek? Harmadik részt, van-e olyan ellened követett vétek, amit jó lenne tisztázni azzal, aki tette? És a negyedik, milyen lehetőséget látsz most magad előtt arra, hogy valakit a szavaid által építs? Ezekről beszéljünk, ezeket a gondolatokat forgassuk ezen a héten a szívünkben. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, ha te szólsz, akkor ott történik valami. Úrunk, hisszük, hogy ma is történt velünk, mindig történik velünk, amikor a te igéd megérint. Úrunk, add, hogy a mag el gyökeret verjen a szívünkben, és átformálja az életünket, a beszédünket, a szavainkat. Hadd legyünk tökéletesek, érett nagykorú keresztények a szavainkban, a beszédünkben. Hadd vezessük, hadd irányíthassuk az egész életünket azáltal, hogy a nyelvünket megzabolázzuk. Ez te általad, a te kegyelmedből, a te szent lelked által lehetséges Jézus Krisztus nevében. Amen.